as I could recall, well, my singing buddy could recollect, the girl had told us that she was a niece of...
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a délutáni magazin, a 117 perc, a civil rádióban nem csak háttérrádiózóknak. Ahogy szoktuk, ilyenkor rövidesen a mai műsort egy kicsit bőségesebben ismertetjük. Minden esetre előjáróként két dologról hadd szóljak. Az egyik, hogy ma van a Föld napja, most ezzel mi kevesebbet foglalkozunk, csak szeretnénk a hallgatók figyelmébe ajánlani, hogy mostanában azért a környezet, az ökológia, a környezetvédelem egyre hangsúlyosabb talán az életünkben is, itt a civil rádióban mindenképpen ezt így érzékeljük, szóval, hogy figyeljünk erre oda. Viszont egy másik dolog, egy apró hír, amit megosztanék a kedves hallgatókkal, ma egy levél érkezett a Józsefváros alpolgármesterétől, aki vendégünk volt az elmúlt két hétben kétszer is, és ezt írja: nyertünk, Józsefváros megnyerte az Európai Befogadás és Sokszínűség fővárosi díját az 50 ezer fő feletti települések kategóriájában. Összesen 3 díjat osztottak ki az a kategóriában. Józsefváros a legrangosabb, aranyfokozatú díjat kapta az Európai Bizottság által alapított elismerésből. A díj átvételekor arról beszéltem, hogy mi a legsötétebb időkben is a másik Magyarországot építettük kicsiben, de most végre úgy érezzük, egész Magyarország visszatért az EU-ba, és nem kell ellenszélben dolgoznunk tovább. Józsefvárosban továbbra is azon dolgozunk, hogy mindenki egyenlően hozzáférjen az önkormányzati szolgáltatásokhoz, beleszólhasson az ügyeinkbe, és azt érezze, hogy ez a közösség az otthona. Erről beszélgettünk valamikor korábban egyszer Udvarhelyi Tesszával, tehát ez egyszer, ez egy-két hete volt, és most hogy erre a fesztiválra, illetve erre a versenyre készülnek, ez a mai friss hír, úgyhogy ezzel akartuk kezdeni. Na de akkor, hogy miről lesz szó a következő két órában, megpróbáljuk pár mondatban összefoglalni. Az első egy érdekes új kezdeményezés, a Facebookon lehet majd találkozni vele, így éltünk itt, közösségi archívum Magyarország 2010-2026. Váradi Luca lesz a vendégünk, majd egy kicsit bővebben, aztán vagy sokkal bővebben hallunk tőle arról, hogy mit is próbálnak ebben az archívumban gyűjteni a következő időkben.
A fővárosi Szabó Ervin könyvtárból olvastunk egy sajtóközleményt, Rádai Mihály emlékprojektet rendeztek, zárult a közösségi kutatás, Kovácsné Koreny Ágnes főigazgató lesz majd a vendégünk, arról kérdezzük, hogy hogyan zajlott a Király utca közösségi feltérképezése az elmúlt időszakban.
A Nonprofit Információs és Oktató Központ minden évben egy civil díjat tűz ki, vagy hát többet is, tulajdonképpen különböző jelzőkkel, különböző jellemzőkre, tehát hogy ki a leg nagyobb népszerűségnek örvendő, ki volt, aki a legérdekesebb pénzügyi vagy pénzgyűjtési akciót találta ki, és hasonlókat. Ennek egy gálája lesz, na hát egy kicsit nehezebben jött ki tőlem, szóval május 19-én a civil díj gálára készülünk, gálájáról lesz szó. Szenográdi Réka Aniok munkatársa a vendégünk.
5 nappal ezelőtt tartották a Bagás Akadémia első alkalmát, Bagás Közhasznú Egyesület, amely Bag és Dány település Róma telepein dolgozik. Kis Andrea lesz a vendégünk, akit arról kérdezzünk, hogy miért szerveztek akadémiát a résztvevőknek, a résztvevőkkel.
Április 24-én, tehát holnap után kezdődik a Nyitva, ez egy fesztivál, a Nyitva Népszínház Fesztivál, most ez a címe, mert a Népszínház utcára fókuszál. Ráadásul ezen a napon bevezetik Józsefvárosban a 30 km/h sebességkorlátozást is. Ez két érdekesség, egy eseménysorozat és egy kicsit az város életének megváltozásáról. Beszélgetünk majd Varga Cilivel.
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány röviden DIA új kiadványjal készül, játékalapú út az érdekképviselethez, érdekérvényesítéshez. Lencse Csik Orsolya, a DIA igazgatója lesz a vendégünk a vonalban.
Janikovszki Éva író 100 éves, születésének 100 éves jubileuma van, ennek a hónapja zajlik most ebben az időszakban. A Móra kiadó és a Janikovszki Éva irodalmi alapítvány emlékévet tart tehát, és holnap, április 23-án egy egész emléknap lesz a MOM-kultban. Janikovszki János lesz a vendégünk, aki a Móra kiadónak a vezetője.
Monspart Sarolta emlékgyaloglás rendeznek 24-én, április 24-én a Normafán 10 órakor, és ezt egy országszerte megrendezendő gyaloglás esemény sorozat fogja majd kísérni Monspart Zsolt, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány elnöke lesz a vendégünk.
Ennyi a következő 2 óra, maradjanak velünk, közben zenélni is fogunk, nyilván reflexiókat is, akár a interjúkban elhangzó beszélgetésekre hallhatnak majd. Ez tehát a következő 2 óra, maradjanak velünk, akik a műsor összeállításában közreműködtek, a szokásos gárda, sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester Petik András és a szerkesztő műsorvezető
Dudok Dávid
és Péter Fi Ferenc. Maradjanak velünk, 4-5 vagy 3-4 perc és indulunk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
Így éltünk itt, közösségi archívum, Magyarország 2010-2026. Ez a cím annak a felhívásnak, amit két szociológus, kutató, gyakorló szakember indított el. Váradi Luca az egyikük a vendégünk. Szia Luca, Péter Fi Ferenc vagyok.
Szia Ferenc, nagyon szépen köszönöm a meghívást a műsorba, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Nekem, amikor a címet olvastam, és lehet, hogy ez rokonítható is, eszembe jutott talán a Megáll a idő című film, aminek az 56-os forradalomról szól, és akkor, amikor bejönnek az oroszok, tehát látszik, hogy Budapestet újra elfoglalják, akkor az anyuka a főhőse, egyik főhőse a filmnek, a gyerekével egy ablakon kinéz, és azt mondja, és itt fogunk most élni. Nem tudom, hogy ez nektek előttetek volt-e, vagy ez volt-e az ötletadó, de minden esetre a hasonlatosságot gondoltam, felhozom most.
Igen, én is a Megáll az idő ikonikus mondatára gondoltam, amit oly sokat emlegettünk az elmúlt 16 évben, amikor úgy döntöttünk például, hogy Magyarországon fogunk élni.
És itt maradunk.
Igen, abszolút, akkor sikerült ezt az üzenetet átadni.
Na hát akkor örülök. Mesélj egy kicsit arról, hogy kik vagytok ti, mi is ez a kezdeményezés, és mit lehet csinálni, mit találni majd itt, és mit csinálhatnának a kedves hallgatók.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. A kezdeményezés az egy teljesen természetes folyamatnak az eredménye, mert úgy éreztük, hogy beszélgetnünk kellene arról, ami itt 2010 és 2016 között történt mindannyiunkkal, akik Magyarországon éltünk, vagy Magyarországról elköltöztünk, és igazából ez az igény hozta, vagy hívta életre ezt a közösségi archívum projektet. Szociológusok vagyunk ketten, az archívum létrehozói, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy kutatói alapossággal közelítsünk ehhez a kérdéshez. A választások óta eltelt néhány napban nagyon sok ember osztott meg reflexiókat arról, hogy hogy érzi most magát, vagy hogy érezte magát korábban, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne alaposabban és mélyebben rögzíteni interjúk formájában ezeket az élményeket. Alapvetően arra vagyunk kíváncsiak, hogy a politika hogyan befolyásolta a hétköznapi emberek mindennapjait 16 éven keresztül, és hogy megértsük azt, hogy milyen mélységben és milyen mértékben határozta ez meg azt, ahogyan Magyarországon élünk. Két célunk van ezzel. Az egyik célunk az az, hogy legyen egy kutatható adatbázis, egy archívum, amihez bárki hozzáférhet, akit érdekel a téma, és hogy megőrizzük az utókor számára ennek a korszaknak a lenyomatát. De ezen kívül ahhoz is szeretnénk hozzájárulni, hogy most a jelen helyzetben jobban megértsük egymást a magyar társadalom különböző csoportjai és tagjai, akiknek nem volt feltétlenül lehetőségük arra, hogy egymással megosszák az élményeiket, és beszélgethessenek. Kérdezted, hogy tudnak a hallgatók hozzájárulni.
Igen, még egy pillanatra előtted kérjem, hogy egy pár szót szólja a társadal, akivel csináljátok az oldalt, én elfelejtettem, hogy ennek hangsúlyt adjak külön.
Igen, igen. Kohut Tamással csináljuk közösen, ő szintén szociológus, társadalomtörténész, és kutatott levéltárakban is, történelmi témákban, illetve sok interjút készített jelenkori szociológiai kutatásokhoz, úgyhogy beledolgozunk együtt.
Na, akkor visszatérve tehát a volt kérdésemre, és amire te most éppen akartál rákanyarodni, hogy mit tudnak csinálni, és hogy tudnak hozzáférni a kedves hallgatók, vagy az érdeklődők.
Igen, nagyon köszönjük már most is a hatalmas érdeklődést, amit a néhány napja elindított projektünk kapott az emberektől. Eddig összességében egy Facebook oldalunk van, ahol megtalálhatnak minket, akkor is, hogyha nincsenek a Facebookon, ez nyilvánosan elérhető. Így éltünk itt közösségi archívum Magyarország 2010-2026 néven, és hogyha ellátogatnak ide, akkor látni fogják, hogy ki tettünk egy linket, ahol mindazok, akik szívesen megosztanának velünk akár egy rövid történetet, akár egy hosszabb történetet arról, hogy őket hogyan érintette a mindennapokban az elmúlt 16 év politikai helyzete, tudnak regisztrálni. Azok, akik regisztrálnak, őket meg fogjuk keresni, és fogunk velük interjút készíteni. Ez egy olyan interjú, nem feltétlenül olyan, mint egy rádióinterjú, hanem egy beszélgetés, ahol igazából a regisztrált jelentkező maga határozhatja meg azt, hogy számára mi a fontos ebből az időszakból, mi az, amit el szeretne mesélni nekünk. Eldönthetik azt is az interjú alanyaink, hogy névvel vagy név nélkül szeretnének a majdani archívumban szerepelni. Hangrögzítéssel fogjuk felvenni az interjúkat, később le is írjuk ezeket, angolra fordítjuk őket, mert szeretnünk hozzáférhetővé tenni a nem magyarul beszélő tudományos közösség számára is, és az a tervünk, hogy a történetek részleteit megosztjuk a social media felületeinken, vagy akár más módokon is, hogy elindulhasson a beszélgetés a történetek mentén.
Tehát aki jelentkezik, az nem ide erre a Facebook oldalra valamilyen üzenetet ír, hanem erre a linkre, amit mondtál. Egyébként mit is valamit ezzel kapcsolatban kérdezni akartam, de azt, akkor azt mindenképp, hogy a ti történeteitek, vagy azok a típusú történetek érdekelnek elsősorban, amik ehhez a korhoz ehhez a politikai korhoz kötődnek, vagy egyszerűen valaki a kisgyerekkorának valami érdekes élményét, ami számára ahhoz az időszakhoz kötődik is megosztaná, ami lehet egy strandélmény, vagy egy bármilyen más, vagy szóval azért ti szelektálni szeretnétek is elsősorban a politika, közpolitika viszonyára reflektáló történeteket vártok, kerestek?
Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Ahogy szerepel is a archívum leírásában, politika mindennapokban, tehát mi kimondottan azt szeretnénk feltérképezni, hogy a politikai rendszer, amiben éltünk, az hogyan hatott az emberek mindennapjaira. Itt nem arra kell gondolni, hogy konkrét politikai ügyeket szeretnénk megtárgyalni, de például, amikor valaki elmeséli azt, hogy örökbefogadásnál megnehezítették az ő helyzetét, mert egyedülállóként szeretett volna örökbefogadni, és szigorították ennek a szabályait, vagy valaki a szexuális hovatartozása miatt kirekesztve érezte magát, vagy akár azok a roma emberek, akik a nemrég bevezetett települési önrendelkezési törvények miatt nehezebben találnak lakhatást. Ezek mind-mind olyan ügyek, amelyeket a politika hozott létre, és amik nagyon mélyen befolyásolják a mindennapi döntéseket és élethelyzeteket. Gondolhatunk itt akár az egészségügy helyzetére például. Sokan kényszerültek arra, hogy ne olyan egészségügyi ellátásban részesüljenek, amit szeretnének, vagy akár, hogy ezért külön fizetniük kelljen, vagy gondolhatunk az oktatásra is. Látjuk, hogy rengetegen menekítik ki a gyerekeiket a közoktatásból. Úgyhogy ilyen ügyek mentén szeretnénk megérteni azt, hogy a politika hogyan hatotta az emberek hétköznapjaira, de mindenképpen szeretnénk olyanokat is bevonni, akik például külföldre költöztek, akár politikai okokból, vagy akik éppen hazajöttek, tehát akiket valamilyen életbeli változásra késztetett a politikai helyzet.
Mondtál itt területeket, kérdezem, de kicsit el is bizonytalanít, hogy egyáltalán releváns a kérdés, hogy a civil társadalom történetei, vagy civil társadalommal kapcsolatos mondjuk öntevékenység, vagy önálló kezdeményezéseknek az ügye, ami klasszikusabban ilyen civil küzdelmeknek szokott a témája lenni, hogy ez is része nyilván a ti történetgyűjtéseteknek.
Abszolút, nagyon-nagyon várjuk a civileknek a jelentkezését, és már most látjuk a jelentkezésekből, hogy sokan erről a területről érkeznek, és szeretnének mesélni nekünk, de ugyanígy például a tudomány világából, vagy hogy ne menjek messzire a saját házam tájáról, a CEU története önmagában, vagy akár itt az SFC-t is említhetném, vagy mindazokat az egyetemeket például, amelyek kiestek az EU-s forrásokhoz való hozzáférésből. Hosszú távú célunk, hogyha sikerül tényleg egy fenntartható és finanszírozott modellt létrehoznunk, akkor az lenne, hogy először szeretnénk 100 interjút felvenni nagyon különböző emberekkel, nagyon különböző hátterű emberekkel, és távlati tervünk pedig az, hogy kijelölünk különböző területeket, ahol mélyfúrásokat végzünk, és alaposabban megnézzük, hogy egy-egy szakmát vagy egy-egy területet hogyan érintett a politika az elmúlt 16 évben.
Jó hallani, hogy ilyen pragmatikusan, ilyen szisztematikusan gondolkodtok erről a dologról. Nyilván az embernek eszébe jut, hogy ha megindul itt egyszer egy áradat, még egymást is az emberek egy kicsit motiválják, hogy akkor tényleg egy idő után nem lesz-e kezelhetetlen ez, de ahogy mondod most, hogy valamilyen típusú csoportosítást, vagy valamilyen szelekciót terveztek. Hát azért ide elég komoly instrumentumok, tehát technikai eszközök, meg egyéb háttér kellene. Ezeknek sikerül a megteremtésében segítséget kapnotok, tehát hogy ne pusztán civil, privát erőfeszítés legyen ez, hanem valamilyen módon a közélet hozzá tud-e járulni ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez?
Hát ezen a kérdésen már mi is gondolkoztunk néhány napban. Azért tegyük hozzá, hogy ez az egész ötlet nagyon-nagyon új, múlt pénteken határoztuk el. Hogy
mi is frissek vagyunk, akkor ezzel minket is dicsérsz, igen?
Igen, nagyon gyorsak voltatok. Szóval múlt pénteken tettük ki, azt hiszem, az első Facebook posztot. Egyébként lenyűgöző, hogy milyen sok emberhez eljutott a kezdeményezésünk. Nyilván muszáj lesz valamilyen módon finanszírozást találnunk ehhez. Az biztos, hogy szeretnénk függetlenek maradni, és olyan módon előteremteni a forrásokat, hogy ez ne járjon a függetlenségünknek a torbulásával. Természetesen egy archívum esetében nagyon fontos arra gondolni, hogy hogyan lehet ezt megőrizni az utókor számára, például, hogyha kifutnak a források, akkor hogyan lehet a majdani honlapot életben tartani. Folyamatosan gondolkozunk ezen, hogyha a hallgatóknak van esetleg javaslatuk, hogy ki lenne az a mecénás, akihez érdemes fordulnunk, akkor szívesen veszünk bármilyen ötletet, dolgozunk rajta, zajlanak a háttérbeszélgetések, és ami nagyon szívmelengető az az, hogy ha bár még az anyagi források fedezetét egyáltalán nem látjuk, amit viszont látunk, hogy több létező és működő archívum is felvette velünk a kapcsolatot, és felajánlották a segítségüket a technikai háttér kialakításában, úgyhogy nagyon megnyugtató, hogy valódi szakértelem vesz körül minket.
Ez nagyon biztató. Még egy ilyen laikusnak tekinthető kérdésem is van, hogy elkezdenek az emberek mesélni, és bizonyos történetek elhangoznak, amelyek esetleg nem felelnek meg a valóságnak, vagy akár ezzel ellentétes másik véleményt is valaki majd mond véletlenül találkozhatnak ezek. Hogy célotok-e, hogy mondjam, nem jó szó, hogy történelmi igazságot, de hogy valamilyen valós igazságot eldönteni, vagy pedig a sokféleség megmaradhat a maga ellentmondásaival együtt. Mi a tervetek, vagy mit gondoltok erről?
Ebben itt egyértelműen a társadalom kutatók kutatásetikai normáit fogjuk követni. Mi meghívjuk az embereket a kutatásunkba, és onnantól kezdve, hogy ők elkezdenek nekünk mesélni, nekünk feladatunk, hogy megadjuk nekik azt a bizalmat, hogy elhisszük nekik, amit mondanak. Ez ki fog kerülni a nyilvánosság elé, hogyha ebben valótlan állítások szerepelnek, akkor nyilvánvalóan ez ellenőrizhető lesz, de ez nekünk nem feladatunk. Nem vagyunk újságírók, és semmiképpen sem valamilyen jóvátételi céllal indítjuk ezt a kezdeményezést, hogy utána bármiféle jogi eljárás alapját képezze. Itt a sokféleségben, a sokféle hátterű ember sokféle történetében rejlik szerintem ennek az ereje, hogyha bárki olyasmit mesél, ami nem úgy történt, ez sem tisztünk, sem lehetőségünk nincsen tény ellenőrzésnek alávetni.
Mostanában nagyon erős mozgalma van a történetmesélésnek mindenféle közösségi munkában, de talán máshogy is a világban. Azt hiszem én is, hogy ez az izgalmas, hogy tévedni is, vagy akár különböző nézőpontokat is lehet változtatni, de én nem akarom ezeket az etikai kérdéseket sem megerősíteni, se cáfolni. Nagyon érdekes, egyáltalán, amit most mondtál, de az egész kezdeményezés, így éltünk itt, Közösségi Archívum Magyarország 2010-2026, ez bennünket nagyon érdekel itt a Civil Rádióban. Váradi Luca volt a vendégünk, és arra kérünk, hogy egyrészt, ha jut eszedbe, hogy valami érdekes dologról, vagy egy fordulópontról, vagy egy cölöpöt vertetek le, érdekes lenne a nyilvánosság előtt szólni, akkor keresd bennünket, szívesen megosztanánk ezt, szívesen beszélnénk, de hát magunktól is lehet, hogy megjelenünk majd. Szóval köszönjük, és jó erőt kívánunk ehhez.
Én is nagyon szépen köszönöm neked is az érdeklődést, és a hallgatóknak a figyelmet.
Szia, Luca.
Sziasztok!
Közösségi kutatás a könyvtárban, így valósult meg a Rádai Mihály emlékprojekt, ezzel a címmel olvastunk egy sajtóközleményt a Fővárosi Szabó Elvin könyvtárból. Kovácsné Korenny Ágnes főigazgató van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Köszönöm.
kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Röviden, miről szólt ez a projekt, amelyben tehát a Király utca egyes részét térképezték fel?
Igen, egy különleges kutatást végeztünk a budapestiek bevonásával. Egy emlékprojektet hajtottunk végre. Az 1980-as évek elején a nagyhírű város történész Rádai Mihály felhívására több száz budapesti dokumentált a belső Erzsébetváros és belső Terézvárosnak az épületeit, köztereit, középületeit, házait. És ezt a kutatást igyekeztünk 40 év elteltével megismételni az úgynevezett közösségi tudomány módszertanával. Ez azt jelenti, hogy laikusokat, önkénteseket, lelkes amatőröket vonunk be a kutatásba. A programban részt vesz mindig egy kutató, ez esetünkben Enkósa Judit, Budapest szerelmese és helytörténésze volt, és az ő iránymutatása alapján és segítségével több mint 34 önkéntes fényképezte végig a Király utcának a Kiskörút és a Nagykörút közötti szakaszát.
Ez rendkívül érdekesen hangzik. Az előbb említette, hogy laikusok bevonásával, civilek bevonásával zajlott ez a kutatás. Nem tudom, hogy esetleg ők helyiek voltak-e? Tehát, hogy az a tudás, amelyet ők be tudtak emelni ebbe a projektbe, mennyire számított?
Tulajdonképpen nem volt arra szükség, hogy ők ott lakjanak a Király utcában vagy környékén, de azért a 34 önkéntesünkből többen ennek a 6. illetve 7. kerületi szakasznak a lakói, de máshonnan is érkeztek budapestiek. Igazából arra volt szükség, hogy valaki lelkesedést, érdeklődést érezzen a projekt iránt, legyen egy telefonja vagy egy fényképező eszköze, amivel az épületeket tudja fényképezni, és minden más tulajdonképpen mi megtanítottunk nekik.
Találkoztak-e esetleg helyiekkel, akik ezekben az épületekben laknak, vagy bérelnek üzletet? Ez része volt-e a projektnek?
Igen, azt is kértük az önkéntesektől, hogy akinek van kedve ehhez egyáltalán, a fényképezésen túl próbálja az épületeknek a történetét és a jelenét is fölkutatni. Ehhez persze mindenféle segítséget megadtunk, egyrészt használhatták a könyvtárat, a könyvtár adatbázisait, megtanítottuk őket keresni a különböző könyvtári, illetve levéltári forrásokban, és azt is kértük tőlük, hogy amennyiben egyáltalán még lakók laknak ezekben a Király utcai házakban, mert hát nagyon sok esetben azt találták, hogy már ilyen kiadó lakásokként működnek javarészt az apartman, vagy az ingatlanok ezekben a házakban. Szóval azt kértük, hogy ha találkoznak még lakókkal, akkor próbálják tőlük is a háznak, az épületnek, az ott lakóknak a történetét felkutatni. Igazság szerint azt tapasztaltuk, hogy ez már nagyon ritkán sikerült nekik. Amíg 40 évvel ezelőtt, ugye a 80-as évek elején könnyen be lehetett jutni egy-egy budapesti bérházba, és ott lakókkal lehetett találkozni, olyan lakókkal is, akik akár generációkon keresztül ott laktak. Most azt tapasztalták, hogy zártabbak ezek a házak, azt tapasztalták, hogy nagyon kevés lakóval találkoznak, albérlők laknak a házakban, és megszűntek azok a különböző kis üzletek, vagy akár cipész, kalapkészítő mestereknek a boltjai, amelyek mondjuk még 40 évvel ezelőtt jellemezték a Király utcát.
A könyvtár szempontjából is rendkívül fontos lehetett ezen a projekt, hiszen sokszor úgy tekintünk a könyvtárra, ahová szívesen betérünk, és már egy kész állományból válogathatunk, ezt az állományt használhatjuk, de itt a szemünk előtt készült valami új.
Hát pontosan ez volt az egyik célunk. Egyrészt, hogy a közösségi tudománynak a módszertanával mi is egy újat tanuljunk, egy olyan új módszertant és eszközrendszert, amellyel még közelebb tudjuk hozni magunkhoz a budapestieket, az olvasókat vagy a helytörténet iránt érdeklődőket. Létrehoztunk az elmúlt évben egy új digitális felületet, a Budapest Elektronikus Archívumot, a BEA felületet, amin a Szabó Ervin könyvtárnak az elmúlt években digitalizált tartalmait tesszük közzé. Ezek között rengeteg fotóanyag van Budapestről, rengeteg könyvet, podcastot, hangzóanyagokat, nagyon-nagyon sok mindent teszünk elérhetővé, és az is fontos volt, hogy megtanítsuk például az önkénteseknek azt, hogy hogyan töltsék fel a saját fotóikat, illetve az általuk kikutatott adatokat, információkat erre a felületre. Tehát ilyen értelemben is igyekeztünk adni az önkénteseknek, akikről azt tapasztaltuk, hogy egyrészt egy egy hasznos és nagyon izgalmas nyomozásban, illetve szabadidőeltöltésben tudtak részt venni. Mások viszont többen visszajelezték azt nekünk, hogy egészen új készségeket tanultak meg, adatbázis keresésekkel, adatleírásokat, szóval élvezték magának a kutatásnak és a tanulásnak a folyamatát is.
Ebben az adatbázisban arra is van lehetőség, hogy összehasonlítsunk archívképeket a mostan készültekkel?
Így van. Egy nagyon egyszerű kereső felülete van az adatbázisban lévő jelenleg több mint 72 ezer dokumentumnak. Simán, ha beírjuk, mint egy Google keresőbe mondjuk azt, hogy Lánchíd, a szót akár egy régi archív fotónak a leírásában, ha megtalál.